Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők! Nem olyan régen Dániel könyvéről, Dániel történetéről beszéltem itt. Én könnyebb helyzetben vagyok, mert több helyen beszéltem ugye erről, és felkészülve, olvasva, újra átolvasva ezt a jól ismert könyvet, vagy jól ismert történetet, engem például mélyen érintett. Nem tudom, emlékszünk-e erre, ugye akkor úgy kezdtem az Isten tiszteletet, hogy amikor látjuk az idők jeleinek a teljesedését, amikor látjuk, hogy mi történik a világunkban, és látjuk azt, hogy hogyan teljesednek a jövendőlések, a proféciák, akkor a bizonyságtételek különösen két könyvre irányítják a figyelmünket. Azt mondja, hogy ha te látod ezeket, akkor tanulmányozd, különösképpen tanulmányozd Bibliának minden iratát, de akkor különösképpen Dániel könyvét, és Jelenések könyvét. És akkor Dániel könyvéről beszéltem, hogy Dániel könyve, Dániel élettörténete hogyan akar bennünket felkészíteni az előttünk lévő eseményekre. Hogyan akar bennünket felkészíteni ismeretbe, ugye a Dániel könyvében proféciákat találunk, időmeghatározásokat találunk. Különlegessége a világtörténelemnek, hogy Dániel könyvéig, Dániel időszakáig, ugye úgy tekintették az időt, az időszámítást, hogy megszületett egy király, vagy mikor lépett trónra egy-egy király, egy-egy nemzetbe egy király, ugye úgy számolták az időt, hogy ennek és ennek a királynak a trónra lépésétől, és aztán, ha meghalt, akkor jött egy új időszámítás. Ugye Dániel könyve rámutatott arra, hogy a történelemnek van eleje, és van vége. Tehát úgy egyben mutatja meg a világtörténelmet, a történelmünket, tehát hogy hogyan akar bennünket Dániel könyve felkészíteni a proféciákon keresztül ismeretben az előttünk lévő eseményekre, és a Dániel életét, az abban lévő történéseket, konfliktusokat és az abból való szabadulást szemléled, akkor hogyan akar bennünket az Isten jellemben is felkészíteni az előttünk lévő eseményekre. Ezt kevesen tudták. Vagy erre kevesebben figyeltünk oda. Ugye olyan szempontok kerültek elő, hogy ott van az életünkben, hogy mi tudunk határozott döntéseket hozni. Ugye Dániel eltökélte az ő szívében. Aztán ott van-e az életünkben, hogy mi ezeket a döntéseket, amiket hoztunk, akkor ezt tudjuk-e ápolni? Ki tudunk-e ebbe tartani? Akkor is, ha rögtön nem látjuk a megoldást abban a helyzetben, abban a történésben. Aztán ugye, hogy ott van-e a mi életünkben az olyan hit, mint a héberi fiak életében látható volt. Ugye azt mondták a királynak, Nabukodonozornak, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani bennünket a te kezedből is, ó király, de ha nem tenné is. Ugye itt tudunk felkészülni az előttünk lévő eseményekre. Ott van-e ilyen hit a mi életünkben? Aztán hogyan gondolunk arra, hogyha hogy minden rendben van az életünkben, tudunk határozott döntést hozni, ebbe ki tudunk tartani, erős a hitünk, és mégis megpróbáltatások érnek bennünket. Ugye miért? Mert a keresztény ember élete az folyamatos vagy szüntelen bizonyságtevés az Istenről. És aztán ugye szó volt Dánielnek az ima életéről, Dániel életében található alázatról. Tehát, hogy az Isten ezen a könyven keresztül, ezen a történeten keresztül hogyan akar bennünket felkészíteni az előttünk lévő eseményekre. De ott van Jelenések könyve. Ugye Jelenések könyve már nem annyira ismert könyv. Kevesebbet is olvassák, ugye a kereszténység körében is inkább úgy terjedt el, hogy ez egy nehéz olvasmány tele jelképpel, na de mégis miért írja a bizonyságtételek azt, hogy ekkor különösen erre a két könyvre, Dániel könyve és Jelenések könyvére irányítsuk a figyelmünket. Ugye a Dániel könyvének az olvasására való buzdításában olyan szerzőket, olyan elődöket találunk, mint ugye Jézus Krisztus, ugye ő maga is hivatkozik Dániel könyvére, aztán ugye Luther, Calvin, lehetne sorolni a hit elődeinket, akik bátorítottak arra, hogy különösen Dániel könyvét kutassuk és olvassuk, Nem tudom, hogy tudjuk, hogy például Kolumbusz Kristóf, ugye, amikor elindult Indiába, és aztán felfedezte Amerikát, hogy ő is Dániel könyvét olvasta, hogy a hajó naplójából ez derül ki. Jelenések könyvéről már így kevesebbet tudunk. Egy kicsit úgy tartózkodóak vagyunk vele szemben, de hogy mégis miért ajánlja a bizonyságtételek, hogyan akar bennünket jelenések könyve felkészíteni az előttünk lévő eseményekre, és hogyan akar bennünket jellemben is felkészíteni az előttünk lévő történésekre, az előttünk lévő eseményekre. Nincs mód arra, hogy egy óra keretében ezt összefoglaljuk, de mégis néhány szempontot adva szeretnék bátorítani mindenkit, hogyha látjuk az eseményeket, amik történnek a világunkban, akkor lapozzuk ezt a könyvet is. Jelenések könyve első fejezetének az első három versét szeretném elolvasni gondolatindítónak. Tehát Jelenések könyve első fejezet első három versét. Ugye, és keresve egy kicsit a választ már rögtön itt az elején arra, hogy miért bátorít bennünket erre az ige, hogy kutassuk. Ugye, tehát így szól. Jézus Krisztus kijelentése, melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ugye ebből a három versből is azért felfigyelhetünk egy-két gondolatra, amely erősített bennünket arra, hogy miért is fordítsuk a mi figyelmünket Jelenések könyve felé, Dániel könyve mellett. Ugye a Jelenések könyve több szempontból is kitüntetett könyv, hiszen ez az utolsó könyve a Szentírásnak. Ugye ezután már nincs több, ez az utolsó könyve a Szentírásnak, és keletkezés szempontjából is az utolsó volt, hiszen az első század végén ugye íródott, tehát időrendben is a legutolsó volt keletkezés szempontjából is, és témáját tekintve is, amit Jelenések könyve feldolgoz, abból a szempontból is egy kitüntetett, egy érdekes könyv. Ugye tehát utolsó könyve a Szentírásnak, keletkezés szempontjából is ugye az utolsó könyv, és témáját tekintve is az utolsó, a történelemnek, a földi történelemnek az utolsó korszakát dolgozza föl. Ugye mi most ezt így mondhatjuk el, hogy az utolsó 2000 évet, hiszen nekünk már van visszatekintésünk, ugye erre az időszakra van visszatekintésünk 2000 évre. Tehát ugye a bibliai könyveket megfigyelhetjük abból a szempontból is, hogy mi az, amivel foglalkoznak. Tehát Jelenések könyve, vagy a földi történelemnek az utolsó időszakával foglalkozik. Ugye Mózes első könyve, ugye hogy kezdődik? Emlékszünk rá, hogy kezdődik Mózes első könyve? Ugye kezdetben teremté Isten, ugye, hogy mi volt kezdetben, tehát ugye az a múlttal foglalkozik. Jelenések könyve, ugye aztán ott vannak az evangéliumok, amelyek kortárs eseményekkel foglalkoznak, apostoli levelek, amelyek ugye a gyülekezetnek szólnak, ugye, de mi is épülhetünk belőle. És a Jelenések könyve viszont csak és kizárólagosan csak a jövőről szól. Ugye ahhoz képest, amikor ezt lejegyezték. Tehát ezt mindig tartsuk szem előtt, ugye, amikor olvassuk. Ebben ugye hasonló Dániel könyvéhez is, és nem véletlen, hogy ezt a két könyvet említi a bizonyságtételök, Dániel könyve és Jelenések könyvére fordítsuk a mi figyelmünket, hiszen vannak hasonlóságok a két könyv között. Ugye mind a két könyv gazdag proféciákban. Dániel könyvében 4 vázlatproféciát, Jelenések könyvében is 4 nagy vázlatproféciát találunk. Annyi különbség, hogy a Dániel könyvében vannak történeti részek, történelmi részek, ahol elmondja, hogy, hogy mi történt Dániellel, ugye dura mezzeje, oroszlánok verme, tehát azokat a konfliktusokat, amelyekből szintén épülhetünk. Jelenések könyvében csak jövendőlések vannak, és csak proféciák vannak, és ugye ennél fogva, és talán ezért is olvassuk, vagy olvassák kevesebbet, ugye sajátossága, hogy olyan dolgokról beszél, amik még nincsenek, és ezt valahogy nehéz megragadni. Ugye nem egyszerű, nehéz megragadni. És ugye itt találunk jelképekkel. Nehezebben érthető jelképekkel, ugye a Zsoltárok könyve, evangéliumok, apostoli levelek, ezek könnyebben érthetőek. Ugye úgy kezdődik a jelenések könyve, ez a 22 fejezet, hogy Jézus Krisztus kijelentése, mely adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgájának, amiknek meg kell lenniük hamar. Ugye már magában ez a felütés, ez ad egy súlyt, egy komoly súlyt ennek a könyvnek, hogy ez maga Jézus Krisztusnak a kijelentése. Ugye a többi könyveknél, ószövetségi könyveknél ezt nem ennyire részletezi. Nem ilyen részletességgel találkozunk ezzel, mint ahogy itt jelenések könyvében. Ugye valahol azt olvassuk, hogy lőn az Úr beszéde ez a prófétához. Itt részletesen ugye az első fejezetben elmondja, hogy kinek a kijelentése, és érdemes odafigyelni arra, hogy amit adott néki az Isten. Ugye Jézus Krisztus kijelentése az ő szolgájának, amit adott néki ugye az Isten. Tehát itt ugye az atya és a fiú kapcsolatára is súlyt helyez, vagy figyelmet irányít a jelenések könyvének az első felütése. Tehát mikor és hol kapta ugye ezt a kijelentést. És talán itt a mai kor számára és az utolsó idő nemzedéke számára ez egy különösen hangsúlyos gondolat, hogy az Istennek, ugye Jézus Krisztusnak van mondani valója számunkra. Ugye van üzenete, van mondani valója számunkra, mint egy, ha az egész könyvet úgy végig gondoljuk, elmondja azt, hogy hogyan fog alakulni a földi történelem, mégpedig az egyház vonatkozásában. Ugye a kereszténység vonatkozásában hogyan fog alakulni a földi történelem. Tehát Jézusnak van mondani valója számunkra, úgy cselekszik, úgy teszi, hogy ezzel meg akar bennünket, meg akarja az ő követőit ismertetni. Ugye ismerjük azt a kifejezést a Szentírásból, hogy a vőlegény és a mennyasszonynak a kapcsolata. Ugye a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata. Ugye a jelenések könyvét, ha olvassuk, ha tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy a vőlegény ugye nem rejti el az ő gondolatát, az ő üzenetét a mennyasszony elől, és egészen kifut addig, hogy ők találkoznak. Ugye ez a kifutása a történelemnek, erre teszi a hangsúlyt, erre teszi a figyelmet jelenések könyvé is, hogy a vőlegény és a mennyasszony milyen úton és hogyan fog találkozni. Nehéz olvasmány, néha nehéz részek is vannak benne, ugye de ki gondolná, hogy azért ez egy örömüzenet, hogy a mennyasszony és a vőlegény milyen úton és hogyan fog találkozni. Azért is örömüzenet, ugye, hiszen hogy kezdődik, hogy olvastuk, azt mondja, hogy boldogok azok, akik olvassák. Ugye boldogok azok, akik olvassák. Ugye mi itt vagyunk mindannyian, keressük az életben az örömet, a boldogságot. Vajon megtaláljuk-e, vagy megtaláltuk-e kimondottan ebben a könyvben? Ugye, hogyha erre a könyvre olvassuk, vagy erre a könyvre figyelünk, vagy olvassuk, azt mondja, hogy hogyan tudjuk megtalálni ebbe az örömöt és a boldogságot. Ugye a Bibliának több szempontból is, a Bibliában többször is visszatérő gondolat ez a boldogságnak a kérdése. A kereszténységre általában az emberek úgy gondolnak, hogy ez egy nehéz, sok lemondással járó, küzdelemmel járó élet. Ki gondol arra, hogy a Biblián végigvonul a boldogságnak a gondolata, és jelenések könyve is ezzel kezdődik. Ugye rögtön az elején ezzel kezdődik. Ugye pedig hát a Bibliában ugye ott van a boldog mondásoknak a története. Ott van például Dávidnak a mondása, ugye, hogy boldog ember az, ugye, akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, és akinek a szívében csalátság nincsen. És jelenések könyve is erre helyezi a hangsúlyt, hogyha te olvasod ezt, ha hallgatod ezt, és aztán ugye megjegyzi, hogyha megtartod ezt, akkor azt mondja, ez az emberi életnek egy különös öröme és különös boldogsága. Van egy könyvünk, jó néhány évvel ezelőtt jelent meg, a főiskolán használják tananyagnak, a boldogság törvénye. Ott van egy mondat annak a rögtön az első lapjain, ami nekem úgy meghatározta a boldogságról való gondolkodásomat a kereszténységen belül. Ugye ott azt mondja az a mondat, hogy a Biblia szerint az emberi élet értéktelen, vagy nincs igazi értéke, ha nem boldog. Nem, ez engem úgy megfogott. Hogy az emberi életnek nincs igazi, a Biblia szerint, ugye az emberi életnek nincs igazi értéke akkor, ha nem boldog. Ugye, és erre bátorít bennünket itt a Jelenések könyvében is. Azt mondja, hogy boldogok azok, akik olvassák, aztán ugye mellé teszi azt, hogy akik hallgatják, hiszen a történelemben nem mindenki tudott olvasni. És aztán ugye úgy folytatja, hogy akik megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Ugye, tehát akik megtartják. Gondolunk-e úgy Jelenések könyvére? Ugye általában, ha Jelenések könyvét olvassuk, vagy gondolunk rá, akkor mindig a proféciák jutnak eszünkbe. De gondolunk-e úgy, hogy ebben itt vannak olyan részek, amiben bátorít bennünket? Ugye itt rögtön az elején az ige, hogy ezt nem csak olvasni lehet, nem csak hallgatni lehet, hanem azt mondja, azok az igazi boldogok, akik megtartják. Akik megtartják, azt mondja, hogy a vőlegény nem kér olyan tőled, még az utolsó idők, ugye az utolsó korszakokban sem, amit nem lehetne megtartani. Egy kicsit úgy fülünkbe csenghet Máté evangéliuma 5., 6., 7. fejezete, Jézus, ugye a hegyi beszédek, a programbeszédje, ugye hogy fejeződik be, emlékszünk rá? Azt mondja, hogy akik hallják én tőlem a beszédeket, és megcselekszik azokat, hasonlítom azt a bölcs, ugye, és aki nem cselekszi, azt a bolond emberhez. Tehát azt mondja, hogy ha erre építed az életedet, hanem megtartod, azt mondja, akkor ez egy különös boldogság lesz számunkra a földi történelem végén. Akkor is, amikor azt látod, hogy mennyi nehézség van az emberiségen. Akkor is, amikor azt látod, vagy fejsellik benned, hogy mi az, ami felé aladunk, és megijedsz, és meg elbizonytalanodsz, azt mondja, hogy ha te ezt a könyvet tanulod, azt mondja, akkor ez egy különös boldog lesz, mert érteni fogod a történelemnek a menetét. És itt mellé teszi azt, hogy, és ugye így ért véget a harmadik versünk, az idézett harmadik vers, mert az idő közel van. Mert az idő közel van. Különös hangsúly van ezen Jelenések könyvében. Az időnek a közelsége. Mondhatni azt is, hogy majdnem, hogy e körül forog Jelenések könyve. Ugye ez egy fontos tényező ugye ebben a könyvben, az időnek a közelsége. És hogyha 2000 évvel ezelőtt ezt írta le, ezt mondta Jézus Krisztus, akkor ma mit mondanánk? Ugye ma mit mondanánk? Tehát azt mondja, hogy amikor elindul, amikor megíródik ez a könyv, akkor már Jézus Krisztus ugye azt mondja, úgy jelenti ki, hogy boldogok, akik ugye megtartják, amik megírattak abban, mert az idő közel van. És én úgy gondolom, hogy ami miatt bátorít bennünket a bizonyságtételek, hogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, az talán az egyik része, az egyik fontos része az időkörüli gondolat. Az időkörüli gondolat. Hogy vajon amikor látjuk ezeket az eseményeket, amik teljesednek, akkor azt mondja, hogy különösen gondolja arra, hogy az idő nagy érték számodra. Hogyan osztod be? Mire teszed a hangsúlyt az életedben? Hogyan figyelsz az eseményekre? Mit váltanak ki belőled ezek a történések, amit látsz és tapasztalsz? Mert azt mondja, hogy az idő közel van. És aztán még ugye beszélhetnénk, vagy ugye szólhatunk arról, hogy kinek szól ez a könyv, hát ugye mindenkinek, aki olvassa, de elsődlegesen azoknak, akik a kijelentési után, kijelentése utáni időben élnek. És ugye itt van egy jó hírem, hogy mi is. Ugye a történelem úgy alakult meg az életünk, hogy mi is ezután a kijelentés után élünk, és nekünk már van 2000 éves visszatekintésünk arra vonatkozólag, ugye is ez nagy dolog, és ez a másik tanulság a jelenések könyvének, és ezért is bátorít bennünket a bizonyságtétel, hogy van 2000 éves visszatekintésünk arra, hogy hogyan is teljesedtek mindazok, amikről már olvas, vagy amikről szól jelenések könyve. Ugye, hogy hogyan teljesedtek mindazok. Ugye majd egy kicsit látni fogjuk, nem részletesen, de egy kicsit úgy felvillantva, hogy hogyan teljesedtek mindazok, amelyekről szólt, amelyeket megjövendőlt, és ez kell, hogy hited, hogy bátorságot, és reménységet, és bizonyosságot adjon arra bennünket, bizonyosságot adjon számunkra, hogy ez így fog teljesedni. Így fog teljesedni a jövőben is. Tehát ugye a kereszténység történetével foglalkozik, és ugye elmondja azt, hogy ahogy az Isten látja a történelmünket, nem mindig jól, nem mindig szépet, és nem mindig a szépet írja le, és ugye azt mondja el számunkra. Nem tudom, van-e itt valaki közülünk, aki szereti a történelmet? Ugye, ha itt megkérdezném, hogy mellette a matematikát is, lehet, hogy már kevesebben jelentkeznék. Én szerettem ugye nagyon a történelmet, és nekem hamar világossá is vált, hogy nem szabad olyan irányba mennem majd tanulni, ahol a matematika, tehát a reál tárgyak vannak hangsúlyba. De aztán egy idő után, hogy az embernek úgy van élettapasztalata, úgy rájön arra, hogy nem jártam jobban a történelem szeretetével és tanulásával, mint azok, akik nem szerették. Ugye, hogy mire is gondolok, mert a történelem megítélése az mindig változik, nem? Jön egy újabb rendszer, és változik a történelemnek a megítélése. Nem vagyok jobb helyzetben, mint azok, akik meg se tanulták, ugye, mert újra át kellett értékelni a történelemek egy-egy részét. És ugye itt azt mondja, hogy itt elmondja Jézus azt, ugye kijelenti Jánosnak azt, hogy hogyan is fog haladni a történelem, és ez nem olyan, hogy csak a jót mondja el, és nem olyan, hogy ez majd változni fog, hanem azt mondja, hogy itt bizonyosságot szerezhetünk arról, ha visszatekintünk, hogy ez a jövőben is ugyanígy fog történni, ahogy jelenések könyvében, Dániel könyvében, a proféciákban olvassuk. Tehát ugye ad egy rálátást a történelemre. Azt mondja, hogy boldogok, akik ezt látják. Nem tudom, hogy kinek van otthon ilyen kirakós játéka. Ugye a gyerekeim régebben kaptak ilyet, hogy egy-egy képet kellett ugye egy-egy mozaikból kirakni. Igen, pazul. Igen, nem jutott eszembe a neve. És biztos tapasztaltuk már, vagy láttuk a gyerekeinken, hogy milyen öröm az, amikor úgy minden a helyére kerül. Nem? Tehát amikor elindul valami, és úgy az utolsó kocka is a helyére kerül. Hát azt mondja, hogy ha a jelenések könyvére figyelsz, akkor ez egy hasonló öröm. Mert azt mondja, látod a történelemből, hogy hogyan kerülnek a helyére az utolsó kockák. Ez olyan az, amikor egy szobrot avatnak, vagy szobrot lelepleznek, ugye, hogy látjuk a formáját a szobornak, látjuk a formáját a történelemnek, milyen irányba tart, és amikor leveszik, akkor ott van előttünk. És azt mondja, hogy jelenések könyve is így nyitja fel számunkra a történelemnek a teljesedését. És egy kicsit úgy bátorságot és kedvet csináljak ehhez a könyvhöz, még inkább, ugye, hogy Krisztusi ígérettel, hogy boldogok azok, akik olvassák, hallgatják és megtartják, hogy érdemes arra figyelnünk, hogy hogyan is tudjuk könnyen megérteni ezt a könyvet. Hogyan is tudunk ebből még épülni, és hogyan is a hitünket erősíteni. Ugye 4 szakaszra osztható fel ez a könyv, nem fogunk mind a 4 szakaszról beszélni. Az első szakaszból 1-2 mozzanatot szeretnék majd felvillantani. Ugye az első szakasz az első 3 fejezet, ugye a második szakasz a 4-től a 6. fejezetig. Ugye érezzük itt már, hogy, hogy, hogy négy szakaszra osztható, és még csak a hatodik fejezetnél tartunk. Ugye aztán jön a harmadik szakasz, az egy hosszabb, kicsit hosszabb rész, és aztán a negyedik szakasz, a vőlegény és a mennyasszonynak a találkozása, hogy elmondja, ugye az a leghosszabb rész és a leghosszabb szakasz. Én most egy kicsit egy jól ismert része szeretném a figyelmet irányítani, és megkeresni azt, hogy vajon ebből a jól ismert rész, és egész pontosan a hét gyülekezetből, hogyan akar bennünket tanítani a jövőre vonatkozólag Jelenések könyve, hogyan akar bátorítani bennünket arra, hogy fordítsuk a figyelmünket felé. Ugye mindannyiunk számára ismerős a hét levél. Van-e, aki nem? Ugye Jelenések könyve, hogy az első szakaszon belül, első három fejezet, ugye a hét levél. És ugye mint egy korszakokként mutatja be a földi történelmet. Úgy kell elképzelnünk, hogy hét levél születik, ugye hét gyülekezetnek, ezek egy városnevek, amelyek a mai Törökország területén találhatók, és ez a hét levél ugye párhuzamot von a történelemben hét korszakkal. Vannak különlegessége ennek a levélnek, illetve vannak azonosságai ennek a hét levélnek. Ugye van a bemutatkozás minden egyes levélnél, vannak, akik ezt részletesebben ismerik már. Mindig másképpen mutatkozik be Jézus Krisztus. Aztán van ugye dicséret a hét levélnél, ha van dicséret, nem mindegyiknél van dicséret. Aztán van feddés, ugye mindegyik levélnél. Van feddés, itt sem mindegyik levélnél van feddés, ha van mit megfeddeni, ugye nem mindegyik levélnél van. Aztán tanács, felhívás, és egy ígéret és a motiváció. Ugye akik nem ismerik, vagy részleteiben nem ismerik így, azoknak érdemes elolvasni ezeket a fejezeteket, és mi pedig ugye egy kicsit úgy visszatekinthetünk arra, hogy 2000 év távlatából hogyan is bátorít, és hogyan is bátorít bennünket ez a könyv arra, hogy figyeljünk oda az időnek a sürgetésére, és arra, hogy eljövök hamar. Ugye a hét levélből négy levélben megjelenik ez a gondolat, ez a felhívás. Ugye hét levél, hét gyülekezet, hét korszak, és a negyedik korszaktól kezdve megjelenik ugye az a felhívás, vagy az a figyelmeztetés, hogy eljövök, és nagyon érdekes, hogy ez a felhívás, ez a figyelmeztetés mindig sürgetőbb módon jelenik meg. Nem tudom, hogy akik ismerik ezt a levelet, arra odafigyeltek-e. Mindig sürgetőbb módon jelenik meg. Ugye azt olvassuk Tiatíránál, hogy még eljövök, aztán ugye a következő gyülekezet, még eljövök, mint éjjel a tolvaj, aztán imé eljövök hamar, és aztán ugye melyik a negyedik? Vagy melyik a hetedik, ugye melyik a negyedik felhívás? Ugye Jézus közeli visszajövetelének az ígérete, amire ráirányítja a figyelmünket. Ugye imé az ajtó előtt állok. Egy kicsit úgy, kicsit villancsuk föl ugye ezt a hét korszakot, hogy mi az, amit mi tanulhatunk, ezekből a korszakokból, és ha visszatekintünk erre, akkor hogyan erősítheti a mi hitünket arra vonatkozólag, hogy az előttünk lévő események is ugyanígy fognak teljesedni. Ugye az Efézusi gyülekezet második Jelenések könyve második fejezetének az első hét verse, ugye az Efézusi gyülekezetnek szól, egy korabeli gyülekezetnek íródott ez a levél, ugye az kereszténységnek az első korszaka, ugye az Efézusi korszak. Nem fogom felolvasni, nincs rá módunk, időnk sem engedi meg, hogy elolvassuk ezt, de hogyha megfigyeljük, akkor ez még pozitív. Ez csak pozitív üzeneteket tartalmaz. Ugye Efézusi korszak, Efézusi gyülekezet, ugye amikor a tanítás még tiszta volt, Ugye ez az őskereszténységnek az időszaka, ugye elmondja itt, hogy tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, tűrésedet, a gonoszokat nem szenveteted, megkísérted azokat, akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazuknak találtad őket. Ugye terhet viseltél, béketűrő voltál, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ugye azt mondja, hogy itt rendben van még a kereszténység indulása. Visszatekintünk erre a korszakra, akkor azt mondhatjuk, hogy itt, ahogy indult a kereszténység, a római birodalmon belül, ugye, hogy ez még ez egy jó volt. Ugye egy jó időszak volt. Bár itt ugye az 5.-4. verstől ugye megjelenik egy gondolat, ami még nem olyan látványos, de azt mondja itt az ige, hogy de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ugye egy pici repedés. Jól ismert fogalom, első szeretet, sokszor hallottunk már erről, ismerjük az efézusi gyülekezet vonatkozásában is. Azt mondja az Isten, hogy lehet, hogy te még nem láttad, vagy még akkor nem látták ugye a keresztények, de azt mondja, hogy én már látok egy hajszálrepedést a te életeden, azt mondja, hogy az első szeretetedet elhagytad. Nem tudom, ma tennénk fel ezt a kérdést, hogy mi hogyan gondolkozunk, hogy állunk az első szeretettel. Ugye vissza tudunk emlékezni, hogy milyen volt az életünkben az, amikor először hallottunk Jézustól, vagy úgy megfogott bennünket. Vissza tudunk rá emlékezni? És ehhez képest ma hol tartunk? Ugye ehhez képest ma hol tartunk? Azt mondja, hogy az idő közel, ugye az idő körül forog minden. És azt mondja, hogy az első szeretet, ugye az első kereszténységnél ugye megjelenik egy törésvonal, és ugye itt érdemes a mi oldalunkra is kicsit erre hangsúlyt tenni, hogy a mi életünkben ott van az első szeretet, és ha nincs ott, akkor hogyan tudjuk visszaszerezni? Mit gondolsz, hogyan tudjuk visszaszerezni? Vajon az első keresztények miért vesztették el, vagy miért volt ott már ez a törésvonal? És ha te elvesztetted, akkor te miért vesztetted el? Ugye ebbe a világban nem nehéz elveszteni. Rengeteg felé van a figyelmünk. Rengeteg minden az, ami leterhel. Ugye van egy törvényszerűség, ugye matematikában is vannak törvényszerűségek, a kereszténységben is, kevés idő Krisztussal, kevés tapasztalat. Sok idő, sok tapasztalat. Ez mondja az első szeretet visszaszerzésének az útja. És itt azt mondja, hogy eljövök ellened, és kimozdítom a te gyertyatartódat, hogyha nem térsz meg. Mint egy, azt mondja, előrevetíti Jézus, azt el tudjuk képzelni, azt mondja, a gyertyatartó kimozdítom, vagy megmozgatom, ugye más fordítás szerint, hogy amikor a tüzet úgy megmozgatják, akkor úgy újra oxigént kap és lángra kap. Azt mondja, hogy megmozgatom a te gyertyatartódat, hogy a te hited, a te első szereteted újra felébredjen. Nem tudom, hogy mennyire számolunk ezzel, hogy a mi életünkben, a mi gyülekezetünk életében, közösségünk életében, de az egyéni életünkben is, hogy az idő közelsége folytán, ugye, hogy az Isten különös tapasztalatokon enged, nehézségeken enged bennünket keresztül. És azt mondja itt a 7. vers, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette van. A jelenések könyvére gondolunk, és hogy akar bennünket felkészíteni az előttünk lévő eseményekre, egy újból és újból végigvonuló gondolat, újból és újból megjelenő mondat, mind a 7 levél végén, ugye, hogy aki győz, aki győz. Ugye ott van a vége, aki győz, megadom annak, hogy ugye, aki győz, enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Ugye végigvonul ez az ígéret jelenések, ígérete, Isten Jézusnak ez az ígérete jelenések könyvén. Mikor találkoztunk az élet fájával? Ugye a Biblia első lapjain. Ugye a teremtéskor találkoztunk vele. És milyen különös és milyen jó arra gondolni, hogy az élet fája, ugye nem tudom, hogy ez kézzel fogható valóságát tudjuk-e tenni ma számunkra, hogy az életfája ma is létezik, hogy a paradicsom ma is létezik, hogy az Isten megőrizte számunkra, és megőrizte ugye az emberiség számára, és azt mondja, hogy aki győz, annak enni adok az életfájáról, mert az Isten paradicsomának közepette van. Ugye ez volt az első keresztényi korszak, és úgy érdemes úgy visszatekinteni, hogy így teljesedett el a történelem, a kereszténység történelmében. Ugye a következő korszak, a szmirnabeli korszak, ugye az első századbeli keresztényüldözés ugye megjelenik, ugye megmozgattam, ugye hogy mondja, hogy én eljövök és megmozgatom a te gyertyatartódat. Az első századbeli ugye keresztényüldözések, és itt úgy mutatkozik be Krisztus, hogy én vagyok az első és az utolsó, aki halott volt és él. Ugye úgy belemenni a történelemnek nehéz időszakában, és úgy belemenni az előttünk lévő nehéz időszakban, hogy nekünk kézzelfogható tapasztalatunk van arról, hogy a mi Istenünk egy élő Isten. Ugye kézzelfogható tapasztalatunk van arról, hogy a mi Istenünk egy élő Isten. Milyen lehetett ugye a szmirnabelieknek ugye olvasni azt, hogy boldogok azok, akik olvassák, és amikor úgy megértették, hogy milyen élethelyzetben, vagy milyen történelmi helyzetben vannak. És aztán ugye azt mondja, hogy légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ugye aztán úgy fejezi be, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak nem árt a második halál. Az első igen, de a második nem. Ugye ez a keresztény üldözéseknek az időszaka, időszámításunk után ugye 303-tól egész 313-ig, illetve 311-ig. Aztán ugye a pergámumi időszak, ugye azt mondja, hogy itt megjelenik egy érdekes gondolat, ugye az egyháznak a történelmében, azt mondja, hogy Sátán királyi széke van, tudom a te dolgaidat, és ahol lakol, hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van. Hát ugye megjelenik egy másik időszak, amikor a kereszténység már államvallássá válik, ugye őskereszténység, üldözés államvallássá válik, ugye 313-tól 380-ig, aztán ugye jön a középkor, egy nehezebb időszak, ugye egy 1000 éves időszak, a tiatírai időszak, ugye 1000 éves korszak, amire ugye azt mondja, hogy aki győz, és mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. És aztán azt mondja, itt olyat olvashatunk, hogy tartsd meg, amik nálad vannak. Hát azt mondja, hogy egy nehéz időszakon megy keresztül a kereszténység, egy különösen nehéz időszakon, mindegy 1000 évig, és aztán ugye ez az 1000 éves időszak, ugye a sötét középkor, ez a reformációval ér véget. Reformációval ér véget, aztán ugye a következő időszak pedig a Krisztus levele ugye a sárdisi gyülekezetekhez, mert itt ennek érdekessége és különlegessége, hogy nincs dicséret. Ugye amikor azt mondtam, hogy nem minden levélnél találkozunk dicsérettel, általában laudícia levélre szoktunk gondolni. Ugye kereszténység, őskereszténység, első századi keresztényüldözések, pergámumi korszak, sötét középkor, ugye tiatírai korszak, 1000 év, még itt is találunk ugye dicsérettel, ugye találunk dicséretet, aztán ugye elérünk a sárdisi korszakhoz, ahol nem jelenik meg dicséret. Azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Nem tudom, hogy melyik korszakkal tudnánk ezt azonosítani. A reformációra általában úgy szoktunk gondolni, hogy ez egy pozitív időszak, nem? És ugye azt látjuk, hogy itt nincs dicséret. Azt mondja, az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Aztán azt olvassuk, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Gondolkodtunk már ezen? Miért a reformáció időszakára írja ezt? Ugye, amiről mi általában pozitívan emlékszünk, és pozitívan gondolunk vissza. Ugye, de hallottunk arról, hogy a reformáció megtorpan. Hogy a reformáció megtorpan, azt mondja, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek, teljesnek. Ugye megjelenik az olcsó kegyelemnek a gondolata. Ugye nem találtam a ti cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Mi itt vagyunk, mindannyian jártunk iskolában, vagy végeztünk ugye különböző tanfolyamokat. Emlékeztek arra, hogy hogy szokott szólni az értékelés? Ha valakinek 80% fölött van, nem 80-85%, akkor mit szoktak mondani? Ugye, hogy az ötös. De itt mit mond? Azt mondja, hogy nem találtam a te cselekedeteid. Te itt nem 80%-ról beszél. Azt mondja, hogy a kezedbe került a Szentírás, fölfedezted, különböző nagyszerű igazságokat fedeztél fel, de azt mondja, megállt a reformációnak az idő, megállt a reformációnak a lendülete, és azt mondja, az a nevet, hogy élsz és halott vagy, nem találtam a te cselekedeteid Isten előtt teljesnek, és azt mondja, hogy eljövök hozzád, mint éjjel a tolvaj. Megint itt ugye Jézus visszajövetelének az ígérete. Ugye megjelenik már az előző korszakban a Jézus visszajövetelének az ígérete, aztán itt ugye még egy lépés, hogy eljövök hozzád, mint éjjel a tolvaj. Azt mondja, hogy a reformáció időszak nem hozta el azt az eredményt a kereszténység történelmébe, amit várt volna. És aztán a következő időszak, ugye a Philadelphia időszak, ugye itt azt mondtuk a Sárdisnál, hogy nincs dicséret. Itt viszont a következő időszaknál, ugye a Philadelphia időszaknál, itt nincs feddés. Nincs feddés. Melyik korszakkal tudnánk ezt azonosítani? Ugye miket olvasunk itt? Philadelphiai korszak. Harmadik fejezet, 8. vers. Tudom a te dolgaidat, íme adtam előttbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Hogy tudnánk azonosítani, melyik történelmi időszakról szól a Philadelphiai korszak? Ugye azt mondja, hogy ha visszatekintesz, olvasod ezeket a jelenések könyvét, belévő jövendőléseket, olvasod a 7 korszakot, a 7 gyülekezet, és azt mondja, hogy ez erősíti a te hitedet. Hogy teljesedett be ez a történelemben? Azt mondja, hogy adtam előtt be egy nyitott ajtót, amelyen senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, nem vagytok sokan, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ugye melyik korszakról beszél? Ugye visszatekintve a történelemre, hogyan adja vissza? Ugye milyen különös, hogyan adja vissza ez a ugye jelenések könyve, kevés, nem voltak sokan. Adtam előtt be egy nyitott ajtót. És azt mondja, hogy íme eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ugye itt már van korona. Azt mondja, itt lehet, van korona, lehet győzelemre jutni. És itt ugye megint a történelemnek a fókusza azt mondja, hogy eljövök hamar. Azt mondja, hogy ha látod a történelmi eseményeket teljesedni, gondolj arra, hogy különös jelentősége van az időnek, az egyéni életedben is, és hogy a történelem fókusza, ugye mi az, amiről szól? Jézus visszajöveteléről szól. Íme én eljövök hamar. És aztán ugye az időnk nem engedi meg, hogy többet beszéljünk ezekről a levelekről. Ugye az utolsó korszak, a laodíciai korszak, amiben mi is ugye élünk, az jelenések könyvének a 3. fejezetének a 14. versétől egészen a fejezet végéig. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor Jézus megszületett erre a világra, Jézus első eljövetelekor hányan várták az ő visszajöttét? Várták-e az ő visszajöttét? Ugye, milyen volt, ugye várták, ugye azt mondjuk, hogy nagyon kevesen. Nagyon kevesen voltak azok, akik várták. A tanítványok ugye értették, hogy miről beszél Jézus. Ugye értették? Ugye az akkor élt emberek nem tudtak együtt élni azokkal az eseményekkel, amik történnek majd. És úgy tűnik, hogy ez fog megismétlődni, ez ismétlődik a mi korunkban is. Hogy még a hívő emberek sem fognak tudni úgy együtt élni azokkal az eseményekkel, azokkal a történésekkel. Nem válták ugye az első eljövetele előtt, tanítványok sem értették, hogy miről beszél. Emlékezzünk csak a Gecsemánéra, ugye elaludtak. És úgy tűnik, hogy ugye ez fog ismétlődni. Ugye azt mondtuk, hogy a szárdiszi korszakban nincs dicséret. Ugye a filadelfiai korszakban nem volt feddés, szárdiszi korszakban nincs dicséret, laudici korszakban sincs. Ugye? Nincs dicséret. Látszólag ugye minden rendben van, ugye azt látjuk, hogy minden rendben van, hogy azt olvassuk, hogy sem hideg nem vagy, sem hév nem vagy. Ha háziasszonyok otthon főznek mondjuk vizet, ugye forralnak vizet, akkor ha már melegszik a víz, akkor mit szoktuk mondani? Ugye, hogy akkor már úgy félúton vagyunk, nem? Tehát úgy azt szoktuk mondani, hogy félúton vagyunk. Ha most ebből szemlélnénk, ugye azt mondanánk, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, ugye azt mondanánk, hogy akkor a kereszténységben, ugye ebben a korszakban a hívő emberek, akkor azért már csak félúton vannak. De ugye a Laudíció üzenetből azt tűnik ki, hogy az Istennek több reménye van arra, azokra vonatkozólag, akik hidegek. Több reménye van arra vonatkozólag, akik hidegek. Nagyon jól szemlélteti ez például Jónás története. Ugye a Jónás könyve az egyedüli könyv a Bibliában, ahol kivételesen, ahol mindenki megtér. Mondhatnánk, hogy ez egy pozitív dolog is, de hát, hogyha nem tudnánk azt, hogy a prófétának is meg kellett térni. Ugye Jónás könyve az, ahol mindenki megtér, de emlékezzünk arra, hogy ki volt az, aki a legvégén tért meg. Ugye, előbb megtértek a hidegek, nem? Előbb megtértek a hajósok, ugye, akik aztán kidobták, akik Jónást, és bár Jónás ott a cedd gyomrába, ugye megbánta, hogy rossz irányba indult el, na de később ezt visszavonta, és emlékszünk, hogy az Istennek mennyi mindent kellett tenni, ugye ott a tök története. Ugye ki volt, megtértek a lakosok első szóra, ugye akik hidegek voltak. Ugye Jónás volt az, aki a legvégén tért meg. Azt mondja, hogy több remény van arra vonatkozólag, aki hideg. Nem kis figyelmeztetés ugye ez számunkra. Ha te úgy érzed, vagy úgy gondolnád, hogy nincs ott a szívedben az első szeretet, vagy arra gondolsz, hogy félúton vagy, akkor azt mondhatjuk, hogy nem könnyű a helyzetünk. Nem könnyű a helyzetünk. És mi az, ami hiányzik? Ugye mi az, ami hiányzik? Ugye három dolgot sorol föl. Tűzben megpróbált arany, ugye a hit, a fehér ruha, ugye a cselekedetek. És mi az, azt mondja, hogy és nem látja, hogy te vagy az. Te vagy a vak és a mezítelen. Azt mondja, hogy ez a három dolog, ami hiányzik. Holott ezek csak következmények. Azt mondja, a legnagyobb dolog, ami hiányzik, azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok, hogy Krisztus nincs bent ebben a kereszténységben. Azt mondja, hogy az utolsó idők kereszténységének olyan irányból nagy veszély fenyegeti, azt mondja, hogy Krisztus nincs jelen. Lehet, hogy az ismereted ott van, azt mondja, de Krisztus nincs jelen. És ezt hogy szemlélteti? Azt mondja, hogy szemlélteti az időnek a közelségét, Jézus visszajövetelének a közelségét. Azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok. Ugye mit szoktunk mondani, ha valaki az ajtó előtt áll? Az tulajdonképpen már megérkezett. Nem? Gondoljuk csak el, ott áll a vőlegény, lenyomja a kilincset, ugye, és azt mondja, hogy az ajtó előtt állok. Nem azt mondja, hogy majd eljövök hamar, hanem azt mondja, hogy én már az ajtó előtt állok. És Krisztus itt ugye azt a népet szólítja meg, aki várja őt. Ugye, aki várja őt, és ki az, aki vár. Nem érdekes helyzet. Azt mondja, hogy Krisztus azt a népet szólítja meg, aki várja őt, és maga, ugye Krisztus az, aki vár. Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, hogyha a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, és Jelenések könyvére irányítjuk a figyelmünket, legyen ott a gondolatunkban az idő fontossága a mi életünkben, és legyenek ott a bátorítások, azt mondja, hogy meg lehet tartani, lehet győzni. de csak hogyan lehet győzni? Azt mondja, hogyha Krisztus bent van a mi életünkben. Ott van az első szeretet a mi életünkben. Én kívánom azt, hogy egy kicsit úgy felvillantva, amennyire az időnk engedte Jelenések könyvének az első néhány fejezetét, és úgy visszatekintve, hogy hogyan is teljesedtek a történelemben mindezek a jövendőlések, bátorítson bennünket arra, hogy az előttünk lévő események Krisztus visszajövetelének az ígérete is ugyanígy fog teljesedni. Amen. Mennyi édesatyánk, szerető Istenünk! Állásom köszönjük, hogy te bibliai, megmaradtak számunkra ezek a bibliai könyvek, íratok. És állásom köszönjük azt, hogy te a világ történelmében, a földi történelemben is láttatni akarod velünk, hogy te hogyan vagy jelen, hogyan merre halad a történelem, te hogyan tartod kézben. Állás a szívünk, hogy te úgy cselekszel, hogy mindent szeretnéd, hogy mi is lássuk, mi is megértsük azokat. Köszönjük, hogy egy olyan időszakban élünk, ahol láthatjuk a proféciák, a jövendőléseknek a teljesedését, amikor kézzelfoghatóan láthatjuk, hogy hogyan is válnak valóra mindazok, amelyekről elődeink csak olvashattak. Kérünk, segíts, hogy mindannyiunk szívét érintse ez. Segíts, hogy mi bennünket is bátorítson arra, hogy közelebb húzódjunk hozzád, hogy visszaszerezzük az első szeretetet, hogyha elvesztettük volna. És tapasztaljuk annak a boldogságát, annak az örömét, hogy te egy élő Isten vagy, aki kézben tartod az eseményeket, és hogy mindaz, amit teljesedett a történelemben, amit megjövendőltél, az előttünk lévő események is ugyanúgy fognak teljesedni. Kérünk, segíts, hogy ez a bizonyosság ott legyen mindannyiunk szívébe. Segíts abban, hogy a mi életünket, a mi időnket úgy osszuk be, hogy lássuk azt, hogy mi a fontos számunkra, mi a fontos az életben. És segíts, hogy ott élje mindannyiunk szívébe a te visszajöveteletnek közeli ígérete. Hogy ott légy a mi életünkben, hogy mi ne csak ismereteket szerezzünk, hogy ne csak tudásunk legyen, hanem ott élj a mi szívünkben, ott élj a mi gondolatainkban és minden tettünkben. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled. Az Úr Jézus nevében tettük. Amen.
Amen.